Jó estét kívánok, ez a Híradó keddeste, Borsa Miklós vagyok. Zajlik a vizsgálat Miskolcon a 8 koraszülött csecsemő halála miatt, eddig nem találtak összefüggést az esetek között. Az elemzőket is meglepte az infláció újabb csökkenése, a kedvező adat jó részt a rezsicsökkentésnek köszönhető. Újra pattanásig feszült a helyzet Kairóban, a megbuktatott elnök hívei a rendőrségtől félnek. Borvacsora Kokóval, az új szezon szombaton indul új műsorvezetővel. Tovább csökkent az infláció, a KSH legfrissebb adatai szerint júliusban 1,8%-kal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal szerint az inflációt továbbra is a rezsicsökkentés tartja a rekord alacsony szinten. Júliusban 10%-kal lett olcsóbb a palackosgáz, csökkent a szennyvízszippantás és a kéményseprés díja is. A nyugdíjasok esetében még lassabb az infláció, alig 1,5%-os. Szakértők szerint ősszel az újabb rezsicsökkentés után akár 1% alá is kerülhet az infláció.
A gázpalackot jött cserélni ez a férfi egy benzinkútra. Legutóbb 2 hónapja volt itt ugyanezért. Azóta 10%-kal lett olcsóbb egy palack gáz.
2-3 havonta cseréljük a gázpalackot. Végül is örülünk neki, hogy olcsóbb lett a gáz, mert egy 5-600 forint is sokat számít. A családba csak én kerestem eddig.
És olcsóbb lett a szennyvízszippantás, illetve a kéményseprés is a múlt hónapban. Ezt is beleszámítják az úgynevezett fogyasztói árindexbe. A statisztikai hivatal szerint a rezsicsökkentés miatt továbbra is rekord alacsony az infláció, most már 4. hónapja van 2% alatt. Júliusban 1,8% volt. A statisztikai hivatal szerint a legfontosabb különbség, hogy tavaly júliusban a családok többet költöttek rezsire, mint most.
A legnagyobb árcsökkentést ezt a háztartási energiacsoportban mértük, ott több mint 8%-os az árcsökkenés. Ez ugye az évelei villanyáram, illetve gáz 10%-os árcsökkentésének a következménye.
Úgynevezett fogyasztói kosarak alapján számolják ki az inflációt, a kiadások eltérnek. Egy átlagos középkorú többet jár például étterembe szórakozni, és többet költ műszaki cikkekre, mint egy nyugdíjas. Arányaiban pedig a fizetése kisebb részét költi rezsire. A nyugdíjasok viszont az élelmiszerekre és a rezsire költik a legtöbbet, szolgáltatásokra vagy telefonálásra viszont átlagosan sokkal kevesebbet. Ez alapján látszik, a rezsicsökkentést az idősebbek sokkal inkább megérzik. Ezért a nyugdíjasok esetében még az átlagosnál is alacsonyabb volt az infláció júliusban, mindössze 1,5%.
Az jó nagyobb hatással, mint amire mi is számítottunk.
Az elemzőket is meglepte, mekkora hatással van az inflációra a rezsicsökkentés. Úgy számolnak, év végére az infláció akár 1% körülire is mérséklődhet.
A piac arra számított, hogy ez a csökkenő tendencia picit megtörik július hónapban, erre cáfoltak rá a KSH legfrissebb adatai, és egyre több az a várakozás, mely szerint tovább folytatódhat ez a csökkenő trend a fogyasztójárak növekedésében, és nem kizárt az, hogy évvégén akár 1,5%-on fog állni az inflációs rátánk.
A tartósan alacsony infláció a lakosságnak kedvez. A KSH adatai alapján ugyanis az átlagfizetések és a nyugdíjak az elmúlt egy évben nagyobb ütemben nőttek, mint az árak, vagyis többet érnek.
A Fidesz közleménye szerint a tartósan alacsony inflációnak köszönhetően a fizetések és a nyugdíjak biztosan őrzik vásárlóerejüket, és a vállalkozások számára is kiszámíthatóbb az üzleti környezet. A párt emlékeztet arra, hogy 40 éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint az idén. Azt is kiemelik, hogy a friss adatban már a rezsicsökkentés júliusban hatályba lépett elemei is éreztetik hatásukat. Az MSZP erre úgy reagált, a Fidesz szerintük továbbra is az ócska siker propagandáját fújja, ahelyett, hogy a fizetések vásárlóerejének 3 év óta tartó romlása után csöndben maradna. Közleményükben azt írták, a friss inflációs adatok csak azt jelzik, hogy az emberek pénze egyre kevesebbet ér. 4 koraszülött csecsemő halálának okát már tudják a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházban, az esetek között azonban nem találtak összefüggést, jelentette be Szócska Miklós egészségügyi államtitkár. A múlt héten 5 nap alatt 8 koraszülött gyermek halt meg Miskolcon a megyei kórházban, ezért a miniszterelnök tegnap este rendkívüli vizsgálatot rendelt el. A kórházban egyelőre érvényben maradnak a múlt hétvégén elrendelt elővigyázatossági intézkedések. Közben a Nemzeti Nyomozóiroda is vizsgálatot indított.
A mi osztályunkatnak Alig egy hónapja adták át a szinte teljesen megújult koraszülött osztályt a megyei kórházban. Múlt héten 6 nap alatt 8 koraszülött csecsemő halt meg itt. Az intézmény már csütörtökön a harmadik eset után értesítette a kormányhivatalt, és elővigyázatossági intézkedéseket is tettek. A kórháznak az állama fenntartója, ezért Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn rendkívüli vizsgálatot rendelt el. Az egészségügyi államtitkár még este felkereste a kórházat.
Az osztály bezárása nem volt indokolt.
Szócska Miklós azt mondta, kivizsgálják, mi okozta a haláleseteket. Annak is ki kell derülnie, van-e összefüggés az egyes esetek között. A főigazgatót a vizsgálat idejére felfüggesztették állásából. Csiba Gábor az MT-nek annyit mondott, örül a vizsgálatnak és várja annak eredményét. Az elhunyt csecsemőktől vett mintákat még most is laboratóriumban vizsgálják, ezt már kedden mondta az egészségügyi államtitkár. Szócska Miklós hozzátette, eddig 4 újszülött halálának tudják az okát, azok azonban egymástól függetlenek.
Amit eddig találtunk, az nem mutat összefüggést. Tehát nem minden esetben történtek meg azok a vizsgálatok, amik a halálokát meg tudták pontosan állapítani. A hátrálévő esetekben ugye igazságügyi patológiai vizsgálatot rendeltünk el, vagy kért maga a kórház is.
A koraszülött intenzív osztályokra szigorú előírások vonatkoznak, ezt már a kórházszövetség elnöke mondta. Velkei György szerint egy koraszülöttre a legegyszerűbb baktérium is halálos veszélyt jelenthet, de nem biztos, hogy Miskolcon fertőzés történt, akár véletlen egybeesésről is lehet szó.
Lehetséges, hogy egyszerűen csak az esetek halmozódásáról van most is szó, ez azért is lehet, mert Miskolcon nagyon nagy a koraszülési arány, ez 11% körüli az országban az egyik legmagasabb, és nagyon sok a születésszám. Most egy frontos időszakban lehetséges, hogy erről van.
A vizsgálatnak várhatóan 2 héten belül lesz eredménye. A kormány az esetek miatt az ügyészségen is bejelentést tesz. Közben a Nemzeti Nyomozóiroda már vizsgálatot indított, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt nyomoznak.
Egyetlen fejlesztés sem áll le amiatt, hogy az Európai Unió a 15 magyar operatív programból 13-at jelenleg nem finanszíroz. Ezt mondta a Magyar Rádió 180 perc című műsorában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára. Csepregi Nándor szerint a következő hónapok legfontosabb feladata az lesz, hogy a kormány a lehető legkisebb sérelemmel zárja le a vitát az Európai Bizottsággal. A Magyar Mérnöki Kamara elnöke szerint az unió részletkérdésekbe kötött bele.
Katonák osztanak tiszta vizet az év eleje óta azokon a településeken, ahol a vezetékes víz arzéntartalma határérték feletti. A délalföldi régióban több mint 200 ilyen hely van. Ezeken 2015 júniusáig kicserélik az elavult hálózatot. A több mint 100 milliárd forintos beruházást 85%-ban az Európai Unió finanszírozza. Az ilyen és ehhez hasonló nagy beruházásokra a magyar szabályok szerint februárig csak olyan kivitelezők pályázhattak, akik regisztrálták magukat a Magyar Mérnöki Kamaránál, a magyar nyelvet pedig tárgyalási szinten ismerték. Az Európai Bizottság szerint ezek a kikötések korlátozták a versenyt, így előnyben részesítették a magyar vállalkozásokat.
A döglött legyet keresték az asztalon. Na most fogtak egyet.
A Magyar Mérnöki Kamara elnöke szerint az Európai Bizottság a valóságtól teljesen távol álló problémákba kötött bele.
Aki életében egyszer egy építkezésen levezetett egy projektet, vagy annak ellenőre volt, az pontosan tudja, hogy az nem lehet tolmácsolással csinálni. Azt úgy kell csinálni, hogy az illetőnek a szaknyelvet tudni kell.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára a Magyar Rádió 180 perc című műsorában a kamarai regisztrációval kapcsolatban azt mondta, érdekes, hogy ez az elmúlt 6 évben nem okozott problémát az uniónak.
Hogyha 6 éven keresztül folyamatosan átmentünk ilyen auditokon, és nem volt ilyen fennakadás, akkor ez nehezen értelmezhető, vagy nehezen vehető, kizárólagosan szakmai alapon komolyan ez az ellenérv velünk szemben.
Lázár János, aki kormánybiztosként vezeti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, hétfőn jelentette be, hogy az ország 15 fejlesztési programjából 13-at jelenleg nem finanszíroz az Európai Unió, mert problémáik vannak velük. Ha a beruházásokat érintő jogvita rendeződik, akkor az Európai Bizottság teljesen vagy részlegesen visszamenőleg is kifizeti az elmaradt számlákat. Az ehhez szükséges akciótervet várhatóan szerdán tárgyalja meg a kormány.
Az MSZP azt kérdezi Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkártól, hogy igaz-e az Index értesülése, amely szerint a tankönyvterjesztés után a kormány a tankönyvpiacot is államosítani akarja. A szocialisták elnökségi tagja azt mondta, az államosítás megszüntetné a kiadók versenyét és egy tervhivatalt hozna létre a tankönyvpiacon. Kunhalmi Ágnes hozzátette, pártja károsnak tartaná, ha egy kiadó monopól helyzetbe kerülne.
Nem csak a szülőket, a kiadókat, a szakembereket, azokat a vállalkozókat, akik az évtizedekig beleölték a tapasztalataikat, a tudásukat, a pénzüket szorítják ki, de bizony kiszorítják az oktatás legfontosabb szereplőit, például a pedagógusokat, akik eddig szabadon dönthettek arról, hogy milyen tankönyveket vásároljanak.
Az állami tankönyvellátás garantálja, hogy piaci szereplők ne nyerészkedjenek a tankönyvárakon, ahogy azt a Gyurcsány-Bajnai kormány alatt tették, amikor a tankönyvek árának drágulása felgyorsult, reagált a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter közleményében úgy fogalmaz, jelenleg 600 ezer rászoruló nagy családban élő, illetve elsős diák számára teljesen ingyenes a tankönyvcsomag, az állami tankönyvellátással pedig néhány éven belül minden általános iskolás diák ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez. Az Együtt PM Választási Szövetség szerint az iskolaigazgatók kiválasztása rövid idő alatt már az ötödik pofon, amit a közoktatás kap. Karácsony Gergely azt mondta, a hírek szerint több esetben nem szakmai, hanem politikai alapon neveztek ki embereket. A Párbeszéd Magyarországért képviselői csoportjának vezetője hozzátette, az Együtt PM a helyi közösségeknek adná vissza az igazgatói kinevezések jogát. A Fidesz szóvivője Hoppá Péter közleményében úgy reagált, a határozott időre szóló lejárt mandátumok miatt volt szükség 588 új iskolaigazgató kinevezésére. Az ellenzéki együttműködésnek jövőről és nem a múltról kell szólnia, jelentette ki Karácsony Gergely, az Együtt PM politikusa. Bajnai Gordon politikustársa arra a kérdésre, hogy mi a különbség Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon megújulása között azt mondta, akár a gazdaságpolitikai felelősség kérdésében, akár a jogállamiság tiszteletben tartásában éles különbség van a két kormány hagyatéka között. Bajnai Gordon mindkét Gyurcsány kormányban miniszterként dolgozott, majd a szocialisták támogatásával lett miniszterelnök.
Nyilvánvalóan mi arra törekszünk, hogy megújulást mutassunk 2014-ben.
Ezt nevezte Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke az ellenzéki együttműködés céljának hétfőn Pécsen. Azt mondta, éppen ezért az Együtt PM 70%-ban új politikusokat keresett, és szerinte az MSZP is megújította jelöltjeit. A demokratikus koalícióról azonban nem mondta el ugyanezt. Az Együtt PM-et vezető Bajnai Gordon majdnem két évig a második Gyurcsány kormány minisztere volt, majd miniszterelnök lett a baloldal támogatásával. Ma azt kérdeztük Karácsony Gergelytől, Bajnai Gordon politikustársától, hogy mi a különbség Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon megújulása között.
Nézze, én azt gondolom, hogy a Gyurcsány és a Bajnai kormányok összemosása az a jobb oldal érdeke. Én azt gondolom, hogy akár a gazdaságpolitikai felelősség, akár pedig a jogállamiság tiszteletben tartását nézzük, akkor azt gondolom, hogy elég éles különbség van a két kormány hagyadéka között.
Bajnai Gordon először önkormányzati és területfejlesztési miniszter, majd 2008 májusától nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztere volt a második Gyurcsány kormánynak.
A jövőről kell szólni, és nem a múltról.
Karácsony Gergely azt mondta az ellenzéki együttműködésről, hogy annak a jövőről kell szólnia, és nem a múltról. Hozzátette, annak lehet szerepe, aki meg tud szólítani, ahogy ő fogalmazott, új választói csoportokat.
Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója büntetőfeljelentést tesz, és polgári pert indít a miniszterelnökséget vezető államtitkár tegnapi kijelentése miatt. Lázár János egy más témában tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva az ország első számú uzsorásának nevezte Csányi Sándort. Utalt arra, hogy a megfogalmazásaiból kitetsző szigort kizárólag a devizahitelesek védelmében tanúsítja. Lázár János ma azt mondta, kész a bíróság előtt is vállalni a felelősséget szavaiért. Lemondott a cseh kormány, Jiri Rusnok miniszterelnök kabinetje alig egy hónapja került hatalomra, de a múlt héten nem kapott bizalmat a parlamentben. A cseh kormány fő a várakozásoknak megfelelően benyújtotta a kormány a lemondását. A Rusnok vezette szakértői kabinet ügyvivőként a helyén marad az új választásokig, amelyeket várhatóan októberben tartanak. Csehországban azután alakult ki belpolitikai válság, hogy Petr Nečas miniszterelnök júniusban korrupciós botrányok miatt lemondásra kényszerült. Ismét összecsapások robbantak ki Kairó több pontján a megbuktatott egyiptomi elnök hívei és ellenfelei között. A rendőrség könnygázzal kergette szét a tömeget. Az országban egyre nagyobb a feszültség, miután a rendőrség bejelentette, hogy rövid időn belül felszámolja a hadsereg által leváltott elnök híveinek ülősztrájkját.
Üveggel és kövekkel dobálták egymást Kairóban a leváltott egyiptomi elnök hívei és ellenfelei.
Noha mindenki attól tartott, hogy a rendőrség a tüntetők ellen fordul, most mégis a két tábort próbálták szétválasztani. Könnygázt is bevetettek, hogy megakadályozzák a vérontást. Kairóban ismét pattanásig feszült a helyzet az elmúlt napokban. A legkisebb provokáció is elég, hogy elszabaduljanak az indulatok. Tízezrek tüntetnek folyamatosan a megbuktatott egyiptomi elnök Mohamed Mursi mellett. Az akció már több mint egy hónapja tart, de most az elmúlt időszakhoz képest is többen vannak. Sokan azért érkeztek, mert a hatóságok bejelentették, a tiltakozók táborainak felszámolására készülnek. Az egyiptomi biztonsági erők azonban egyelőre nem számolják fel a tiltakozók táborait. Elterjedt viszont a hír, hogy a hatóságok blokkád alá vonnák a tiltakozókat. Minden kísérlet, hogy a tüntetőket elszigeteljék, vagy lassú halálra ítéljék, vagyis élelem és víz nélkül maradjanak bűncselekmény, amiért valakinek felelni kell majd, mondja a tüntetők egyik vezetője. Mohamed Mursi hívei azt követelik, hogy helyezzék vissza hivatalába a megbuktatott elnököt. Mindaddig folytatják akcióikat, amíg ez nem történik meg. Az egyiptomi hatóságok ugyanakkor abban bíznak, hogy a tiltakozók elszántsága hamarosan alább hagy.
Új motorokat kapott a rendőrség, a 48 BMW-t az országos rendőrfőkapitány adta át. Pap Károly világszínvonalúnak nevezte a járműveket. Azt mondta, az elmúlt két évben a motorok 40%-át lecserélték, így 10-ről 7 évre csökkent a szolgálati motorok átlag életkora. A közlekedésrendészet vezetője pedig arról beszélt, az új motorok az ország minden pontján szolgálnak majd.
Elsősorban gyorsforgalmi utakon és az országos közúthálózaton találkozhatnak majd velük a közlekedők, de a fővárosi rendőrség is kapott, tehát itt a fővárosi közlekedésben is látni lehet majd őket, illetve a megyeszékhelyi nagyvárosok is kaptak egy-egy motorkerékpárt.
Féltik az almatermést a gazdák. A tavaszi fagyok és a nyári forróság miatt idén 15-20%-kal kevesebb lehet az alma. Néhány nap nyárvégi csapadék azonban még mentheti a helyzetet. A kereskedők és a termelők azt mondják, az itthoni piacon mindenképpen lesz elég a gyümölcsből. Ha gyenge lesz a termés, akkor exportra jut majd kevés belőle.
Ezek az almák nagyon kicsik, legalább másfélszeres méretűnek kellene lenni.
Hajas Pál az idei termést mutatja a Nógrád megyei Kozárdon. Azt mondja, évente 15-20 tonna almának kellene teremnie a hegyvidéki almásokban. Idén a száraz, forró nyár miatt ennek csak a negyedére számítanak.
Ez az asszály, ez ebben az évben már a termésnek, a várható termésnek legalább a 60-70%-át elvitte. Nem is tudjuk megfogalmazni, hogy milyen kár, hiszen a növényvédelmet el kellett végezni, a talajművelést el kellett végezni, termés nem lesz.
A kedvezőtlen időjárás miatt akár 15-20%-kal is kevesebb alma teremhet majd átlagosan, mint tavaly. A gazdák abban bíznak, hogy a nyár végén érkező csapadék még javíthat a helyzeten. A szakember szerint a termést az is befolyásolja, hogy Magyarországon az alma kétharmadát nem korszerű technológiával termesztik.
Korszerű ültetvényeket kell létrehozni, öntözött és jéghálóval és korszerű technológiával ellátott ültetvényeket. Meg kell növeljük a hozamokat, és mindenképpen az étkezési aránynak a növelését, hisz az orosz piacot, illetve a környező piacot csak akkor tudjuk kielégíteni, ha jó minőségű étkezési almát állítunk elő.
Azt egyelőre nem tudni, hogy a gyengébb termés hogyan befolyásolja az árakat, de a termelők nem zárják ki, hogy drágább lesz az alma. Hiány viszont nem várható a hazai piacon, legfeljebb exportra juthat kevesebb.
Tömeges rosszul lét a Balatonparton. Négy ember olyan súlyos állapotba került, hogy kórházba kellett szállítani. Sokan hányásra és hasmenésre panaszkodtak. A legtöbb beteg az egyik balatonlellei hotelben kapta el a vírusos fertőzést, a hotel konyháját az ANTS-be is záratta. A megbetegedések pontos okát megvizsgálják.
Végül is nem tudjuk, hogy mitől, többen vannak itt a fertőző osztályon a hotelleléből. Várjuk az eredményeket, meggyógyulgatunk.
Ezt a mobiltelefonos felvételt a kaposvári kórházban fekvő nő ismerőse jutatta el a híradónak. Ő az egyike azoknak, akik megbetegedtek az elmúlt napokban Balatonlellén. Összesen négyen kerültek kórházba. Itt a Lelle Hotelben most nem működik az étterem, az ANTS ugyanis bezáratta a konyhát. Felmerült a gyanú, hogy a fertőzés innen származik, mert csak ebben a szállodában 14-en lettek rosszul.
A helyszíni ellenőrzésen több élelmiszerhigiéniai hiányosságot, illetve közegészségügyi hiányosságot tapasztaltak a munkatársaink. Ennek alapján megtették a szükséges intézkedéseket.
A hotel vezetése szerint nem ők okozták a tömeges rosszul létet, hanem valamelyik vendégük érkezhetett hozzájuk már betegen.
Nem az étteremnek az ételével volt probléma, hanem egészen más okokból voltak ezek a vírusos megbetegedések itt a szállodánkban.
Balatonlelle mellett a déli part más településeiről is jelentettek megbetegedéseket. Összesen 40-en lettek rosszul.
Fonyótól Bokláron át Lellén keresztül egészen Szemesig, tehát változó helyről érkeztek betegek, általában hányengerrel, hányással járó és hasmenéssel járó állapotok.
A házi orvos kalici vagy rotavírusra gyanakszik. Egy hete Füreden a Balaton északi partján 40 gyerek betegedett meg kalici vírus miatt. Többségük az egyik helyi strandon fürdött korábban.
Két olasz hegymászó meghalt, amikor lavina sodorta el őket a francia Alpokban. A tragédia Mont Blancon 4200 méteren történt. A hóomláskor több hegymászó is megsérült, őket sikerült kórházba szállítani. A mentést rendkívül megnehezítette a zord időjárás, helikopterrel nem is tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A Mont Blanc meredek lejtőin ilyenkor sokan túráznak. Szakemberek szerint nem voltak veszélyre utaló jelek, hiszen a legutóbbi nagy havazás óta már eltelt egy hét. Így biztonságosnak tűnt a hegymászás. Ismét kigyulladt a Hortobágyi Nemzeti Parkban a Nagyhegyes és Nádudvar közötti szántó és egy erdő aljnövényzete az erős szél miatt. Tegnap ezen a területen mintegy 200 hektár égett le. A tűzoltók egész éjszaka és még ma is dolgoznak, hogy megakadályozzák a lángok tovább terjedését. Az erdőt végül sikerült megvédeni. A környéken megsemmisült 400 körbála. Az anyagi kár jelentős, azt, hogy mitől kapott lángra a terület, még vizsgálják. Életének 72. évében a hétvégén váratlanul elhunyt Agárdi nyaralójában Vukán György. A Kossuth és Erkel-díjas zeneszerző, zongoraművész több mint 60 éve szerepelt a pódiumon, és számtalan műfajban kipróbálta magát. Mintegy 150 film zenéjét szerezte. Többek között Bacsó Péter alkotásaihoz, mint például a Tanú és a Megint Tanú, valamint Fábri Zoltán filmjeihez szerzett zenét. Vukán György komponált zenét tévésorozatokhoz, rádiójátékokhoz, színházi darabokhoz is, és ő játszotta a Szomszédok című teleregény főcímdalának zongora szólamát. Vízi túlélő tanfolyam kezdődött Gripen pilóták számára a szolnoki helikopterbázison. A vadászpilótákat arra képezik ki, mi a teendő, ha esetleg katapultálniuk kell és a vízbe esnek. A pilóták kiképzése hamarosan Svédországban a mindössze 4 Celsius fokos északi tenger felett folytatódik.
Ez a doboz a pilóta hevedelzetéhez van csatlakoztatva. Katapultálás után a szék, a katapultált szék leválik a pilótáról, és ez az eszköz kiengedése kerül.
A Gripenhez tartozó mentődobozt mutatja a képzést összeállító szakember. Ez a doboz, illetve a speciális mentőülés az, ami egy pilóta segítségére lehet. A szolnoki helikopterbázis medencéjében éppen azt gyakorolják, mi a teendő, ha a katapultáláskor például vízbe esnek. Ehhez először több métert kell úszniuk teljes, átnedvesedett felszerelésben.
Teljes felszerelés egyébként a gépen az 17 kiló, ami ruha és sisak és minden, ami cucc benne van a sebekben, az 17 kiló, plusz még a víz.
Ilyenkor a vadászpilóta első dolga, hogy lecsatolja magáról az ejtőernyőjét, majd kioldja a mentődobozban található csónakot. Ezután a kiérkező helikopteres mentőcsapat ezzel a csákánynak nevezett mentőüléssel emeli ki a pilótát a vízből. Ilyen helyzettel hamarosan élesben is találkoznak a pilóták, hiszen kiképzésük Svédországban a mindössze 4 Celsius fokos északi tenger felett folytatódik majd.
Előfordulhat olyan helyzet, hogy itt megszerzett tudásunkat használni kell esetleg ott, de nyilvánvalóan nem szeretnénk és nem is készülünk rá.
A képzés elvégzése kötelező ahhoz, hogy Gripent vezethessenek. A skandináv országban valamivel több mint fél évet töltenek a pilóták, és ha sikeresen teljesítik a kiképzést, hivatalosan is vadászpilótává válnak.
Újraindul a Borvacsora, a közmédia gasztronómiai műsora az M1-en. Az idei széria megújult formában új műsorvezetővel jelentkezik. A 8 részes sorozatban a magyarországi borrégiókat járja végig a stáb.
Új helyszínről, ebből a budai étteremből jelentkezik ezentúl a Borvacsora. Több változás is van az új szériában.
Most nem egyesével megy majd végig a műsor a 22 borvidéken, hiszen ezt a Vajmár megtették, hanem 6 nagy tájegység, illetve Tokaj két adásban is megjelenik majd.
A Tokaj borrégió egyet jelent.
Így a 8 részes sorozatban mind a 7 borrégióba elkalauzolják majd a nézőket.
Imádok játszani.
A műsorban esténként 3 vendéget invitálnak vacsorával és borozással egybekötött baráti beszélgetésre. Neves borászok és népszerű emberek, köztük színészek, sportolók és zenészek ülnek egy asztalhoz. Az új műsorvezető Kovács Kokó István lesz.
Én azt hiszem, hogy minden olyan komoly borvidéket sikerült, vagy minden olyan egyébként a borával nagy közszeretetnek, közismertségnek örvendő borvidéket sikerült feltérképeznünk, ami most úgy hirtelen belefért ebbe a 8 műsorba.
A magyar tájak és ízek bemutatása a turizmusra és a vendéglátásra is jó hatással lehet.
Sokat beszélünk a bor és gasztronómia kapcsolatáról, ugyanakkor az eredmények még nem annyira kielégítőek, mint amire szeretnénk, tehát mindenképpen előrelépést szeretnénk elérni ezzel a műsorfolyammal is.
A megújult borvacsora augusztus 17-től szombat esténként lesz látható az M1 műsorán.
A Balatonpartján és Budapesten is alig lehet kiadószobát találni az augusztus 20-ai hosszú hétvégére. A panzióktól kezdve a 4 csillagos szállodákig szinte mindenhol telt ház van már most. A vendégforgalom eddig is kedvező volt. Az első fél évben és a nyári szezonban 8-10%-kal többen töltöttek 2 vagy 3 éjszakát szálláshelyeken. Ez augusztusban várhatóan nőni fog.
Hát, ha most 4 emeletes lett volna a panzió, akkor azt is ki lehetett volna adni.
Ebben a siófoki panzióban a vendégek szinte egymásnak adják a kilincset. Napok óta rengetegen hívják őket, hogy van-e még szabad szobájuk a hétvégére.
Nekünk már 25-ig minden szobánk foglalt, és hát arra számítunk, hogy 25-e után is még jönnek majd foglalások. Én úgy érzem, hogy a 20-a hete plusz még egy hét, amire úgy lehet számítani.
Ezen a siófoki sétányon most is sokan vannak, a szezon utolsó hétvégéjére azonban még több embert várnak. A 4 napos ünnep utolsó napján viszont, aki teheti, Budapestre utazik majd.
A hagyományainknak megfelelően augusztus 20-át szeretnénk a fővárosban tölteni, hiszen ott is remek programok várják a fővárosban látogatókat, és természetesen a 20-i tűzijátékot valamelyik hídről vagy a Dunapartról szeretnénk megnézni.
Ebben a budapesti szállodában sem panaszkodnak. Itt júniusban 10, júliusban 7%-kal volt több a foglalás, mint tavaly.
Most már teltház közeli állapotról beszélhetünk a hétvégével kapcsolatban, ezzel a hosszú hétvégével kapcsolatban, de főleg a vendégek Budapestért jönnek, és nem magáért az ünnep miatt.
A budapesti és a víz közeli szálláshelyek is teltházzal számolnak.
Most olyan erős a kereslet, vagy az idő, hogy most azt mondják, hogy mindent ki lehet adni a következő, ezen a most követő hétvégén.
Az első fél évben és a nyári szezonban 8-10%-kal többen töltöttek 2 vagy 3 vendégészakát egy-egy szálláshelyen, mint egy évvel korábban. Az előrejelzések szerint augusztusban ez a szám tovább nőhet.
Most jön Knézi Jenő a sporthírekkel, aztán időjárás jelentés, utána 3 sorozat, párizsi helyszínelő King és Hexion újra töltve. Késő esti híradóval is én várom önöket, minden meglepetés 11 óra előtt 10 perccel, viszontlátásra!